Jó reggelt kívánok mindenkinek, én Németh László vagyok, a vonalban pedig ismét Árokszálási Zoltán, az MBH elemzési centrum igazgatója, akivel folytatjuk a beszélgetést, amit ott hagytunk abban még a hírek előtt, hogy egy picit az magyar energiaimportról, konkrétan a földgázimportról beszélgettünk. Ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy az elmúlt években azért úgy látszik, hogy idehaza felpörgött a megújuló energiákra való átállás. Ez egyébként segít valamit, hogy az ország kevésbé legyen kitett energiaimport szempontból?
Én azt gondolom, hogy részben igen, viszont bizonyos szempontból akár még kicsit növeli is az importra való kitettséget. Miről beszélek? Ugye a napelem boom, ami Magyarországon látszódott, és tényleg nagyon jelentős hatásai vannak, így gyakorlatilag 5-6 év alatt a magyar áramtermelésnek a széndioxid kibocsátása nagyjából a harmadával csökkent, tehát egy nagyon jelentős hatása volt. Ugye van ennek azért egy olyan hátulütője, hogy amikor ugye nem süt a nap, akkor plusz energiára van szükség más forrásból, mivel ugye az elektromos áram az nagyon nehezen tárolható, és ugye megszámítottak még ki azok a kapacitások, amik szükségesek lennének, és ilyenkor általában az egyik legjobb technológiai, a legjobb megoldás ugye a földgáz, a gázüzemű erőműveknek a felpörgetése, azokat gyorsan üzembe lehet állítani. Tipikusan a reggeli vagy az esti órákról beszélek, amikor ugye mindenki hazaér, mondjuk este munka után már a nap lement, és akkor fölkapcsolja mindenki a villanyt otthon, meg beindítja a gépeket, és akkor hirtelen egy nagyon nagy energiaigény jelentkezik, és ezt jellemzően egyébként földgázüzemű erőművek biztosítják Magyarországon is, de hogyha az új német kormányra tekintünk, akkor ott is a CDU-CSU vezető politikusai beszéltek arról, hogy rengeteg új gázerőművet kell építeni. Ott ugye Németországban volt egy energiaventen folyamat, amivel átálltak jobban a zöld energiára, de hát ugye ezt nem lehet folyamatosan felhasználni, mivel a elektromos áramot nem lehet tárolni. Szóval a lényeg az, hogy igen, valamennyit segít, nyilván napközben, amikor süt a nap, nem kell importálni annyi gázt, vagy pontosabban nem kell elégetni annyi gázt, amit már korábban importáltunk, és összességében ez azért csökkenti a külföldi gázra való ráutaltságunkat mindenképpen, viszont továbbra is azért helyben kell tartani a gázerőműveket, és importálni kell gázt, mert azokban az időszakokban, amikor nem áll rendelkezésre megújuló, akkor azért a földgázra kell támaszkodni. Tehát makró szinten csökkenés van a földgáz intenzitásban egyértelműen, de továbbra is nagyon fontos része marad a rendszernek, mert nélküle igazából áramszünetek lennének.
Ugye általános alapvetésként azt tudjuk, hogy a tőkepiacok azok a nyugodt környezetet, nyugodt kiszámítható környezetet szeretik minden szempontból. Milyen hatása lehet a magyar nemzeti fizetőeszközre, a forintra, hogyha ugye itt a szomszédos államban, Ukrajnában egy tartós békét sikerül létrehozni?
Én azt gondolom, hogy a forintra is pozitív hatása lehet ennek, és több csatornán keresztül is ezt gondolom. Egyrészt ugye említettük a gázárakat, hogyha ezt megnézzük, hogy a magyarországi külkereskedelmi mérlekben mekkora javulást okozhat, mondjuk nagyságrendileg az, ha 50 euróról mondjuk 30 euróra csökkenne körülbelül a gázár, és tartósan itt lenne, akkor ez a GDP-nek körülbelül az 1%-pontját, közel 1%-pontját jelenthetné a külkereskedelmi mérlekben. Nyilván a külkereskedelmi mérleg javulása az a forintot támogatja. Tehát én azt gondolom, hogy egy ekkora külkereskedelmi mérleg javulása azért az eurhuf árfolyamban egy néhány forinttal erősebb, tehát alacsonyabb szintet eredményezne. Ugye nem csak a gázárakról van szó, hanem egy általánosabb kockázat kerülő magatartásnak a csökkenéséről. Ugye amikor kitört a háború, akkor azt lehetett látni, hogy a magyar CDS felára bőven 100 bázispont alatti szintekről, igen magasra, 100-200 bázispont közé, emlékeim szerint talán 200 bázispont fölé is emelkedett átmenetileg, most ennél már lejjebb vagyunk, de még mindig bőven 100 bázispont fölött. Na most, ha ugye ez mind kiárazódna, az egy ilyen 30-50 bázisponttal alacsonyabb CDS felállat jelentene, nagyjából úgy lehet ezt értelmezni, mint hogyha ennyivel kisebb kamatszintet kellene tartania az MNB-nek. Na most, viszont az MNB jelenleg nincsen abban a helyzetben, hogy igazán kamatot csökkentsen, hiszen az infláció sajnos az elmúlt hónapokban, illetve az inflációs kép, az elromlott. Tehát ebből a szempontból egy kisebb kockázati felár mellett ugyanakkora, vagy talán rossz esetben magasabb kamatnál, ugyancsak a forint malmára hajthatná vizet az egész helyzet, ami megint egy jó néhány forinttal alacsonyabb euró árfolyamot indokolna. Ugye jelenleg a forint árfolyam az euróval szemben már benézett 400 alá. Én azt gondolom, hogy most egyébként a forint árfolyam, hogy a fundamentumoknak nagyjából megfelelő helyen van, hogyha a béke folyamat tovább folytatódik, és tényleg beárazódik minden, akkor nem kizárható akár a 3,90-es szint elérése sem. Azt gondolom, hogy az egy olyan limit, amit még a magyar gazdaság is elbír, tehát nem túl erős, hogy az export szektor eléggé köhög, tehát a nagyon-nagyon erős forint az még rátenne egy lapáttal erre. Én azt gondolom, hogy a 3,90-es szint az, ami még ezzel úgymond kompatibilis, annál erősebb forint azért már valószínűleg nem fog jönni, mert az már a fundamentumoknak nem lenne megfelelő. De ugye ez is inkább egy kockázati forgatókönyv jelenleg, tehát azt kellene látnunk a következő napokban, hetekben, hogy tényleg minden jól alakul, és akkor talán lehet számítani a forint további felértékelődésére, de azt gondolom, hogy 3,90 alatt már fundamentálisan sem lenne indokolható a nominális árfolyam.
Elég komoly üzleti lehetőséget rejtenek magukban az ukrán újjáépítéssel kapcsolatos lehetőségek. Ebben részt vehetnek a magyar gazdaság szereplői?
Hát én azt gondolom, hogy valamilyen szinten valószínűleg igen, egyszerűen abból a tényből kifolyólag, hogy az ukrán újjáépítésnek a költségét azt nagyon-nagyon magasra becsülik. Itt ugye ezek becslések és a harcok még sajnos nem értek véget, tehát a károk folyamatosan emelkednek, de a legkisebb ENSZ, illetve Világbank előrejelzések 500 milliárd euró fölé teszik azt a pénzmennyiséget, amit szükséges lenne felhasználni az ukrán újjáépítésre. És ugye ez az összeg, hogy kontextusban jelzünk, ez több, mint a magyar GDP kétszerese. Tehát ugye, hogyha ebből csak néhány százalékot esetleg a magyar cégek meg tudnának szerezni, már az önmagában nagyon jelentősen emelhetné a magyar GDP-t. Itt ugye nagyon sok mindenről van szó, természetszerűen 2,5 millió otthon semmisült meg mostanra már. Ugye a közlekedési energiainfrastruktúrát újjá kell építeni, az ipari termelést újjá kell építeni, még mezőgazdasági oldalról, bár ugye ott talán kisebbek a károk, de hát azért ott is aktamentesítésre, stb. Szükség lenne. Ez mind sok pénzbe kerül. Összességében, ahogy mondtam, több mint 500 milliárd euróról beszélünk, hogyha ebből néhány milliárd, vagy 1-2-10 milliárd eurónyi akár magyar cégre esik, mivel ugye a magyar GDP az körülbelül 200 milliárd euró egy évben, ezért lehet érezni, hogy ennek több százalékos hatása is lehetne. Nyilván ez hosszú éveken keresztül jelentkezne. Ez ugye, ennek még ugye a finanszírozási formái nem láthatóak jelenleg, tehát ugye talán itt a nagyobb probléma az lesz majd, hogy ezt kifinanszírozza és miből, de maga az összeg, amire szükség lenne, az annyira hatalmas, hogy még akkor is, hogyha Magyarország csak nagyon pici arányban lenne ebben részt, még akkor is egy komoly hatást jelentene a növekedésre véleményem szerint.
Ez érintheti mondjuk nyilván az építőipart elsősorban, illetve hát azokat az ágazatokat, de mondjuk érinthet egy pénzügyi szolgáltató szektort is, hogyha Ukrajnában egy valamilyen szintű stabilitás lesz?
Én azt gondolom, hogy igen. Ugye ez még spekuláció, amit biztosabban lehet mondani, az azt gondolom, hogy amit elsőre említettél az építőipar, mert az teljesen egyértelműen ugye újjá kell építeni egy csomó infrastruktúrát. Úgyhogy abban lehet szeret. Ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy a magyar-ukrán határon ugye a sinek eltérő nyomtáva miatt ugye van egy átszakó állomás, azt feltételezném egyébként, hogy nyilván egy újjáépítésnél, hogyha tényleg ez meg tud indulni, hogy azért itt nagy szerepe lehet ennek az Áhonyi állomásnak, akár a forgalom is növekedhetne, tehát ott is lehetne egy megugrást látni a forgalomban. Nyilván a logisztikai vállalatok is emiatt akár előnybe kerülhetnek, hiszen az is elképzelhető, hogy ugye mivel létezik Magyarországon ez az átlakó állomás, ezért ezt kihasználnák a cégek, tehát errefelé történne a szállításnak legalább egy része. Úgyhogy nagyon sok minden lehet. Nyilván az általad említett pénzügyi szektor is egy ilyen dolog lehet, de ugye azt gondolom, hogy azért még ennyire előre szaladni nem lehet egyelőre. Tehát azt kellene látni, hogy lesz egy béke. Nyilván itt, ahogy mondtam, a finanszírozási forrása az olajépítésnek még egyáltalán nem biztos. Ugye arról is szó van, hogy a befagyasztott oroszországi eszközök, illetve orosz eszközök, amik Európában vannak, lehetnének ennek a forrásai, csak ez ugye nemzetközi jogi problémákat vetne fel azonnal, úgyhogy ettől nagyon úszkodnak azért az európai döntéshozók, hogy ezt meglépjék. Hogyha ezt viszont nem használják fel, akkor ugye felmerül, hogy az Európai Unió honnan teremt mondjuk elő ennyi összeget. Nyilván a magánszektor is, hogyha lát benne üzletet, akkor be tud jönni. Itt még sok kérdés azért megválaszolásra vár, de maga az összeg, amit itt minden bizonnyal néhány év alatt el kell költeni, az annyira tetemes, hogy joggal lehet számítani arra, hogy azért magyarországi cégek, meg a magyar gazdaság összességében ebből azért szemmel láthatóan profitálni tud majd.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Árokszálási Zoltánt, az MBH elemzési centrum igazgatóját hallották, akivel az ukrajnai béke lehetséges hatásairól beszéltünk a magyar gazdasággal összefüggésben. Köszönöm szépen, nagyon szép napot és nagyon eredményes hetet kívánok neked, szervusz!
Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra!